Virginiából, Kentuckyból kerültek be, de ő elég távoli világba jött ahhoz, hogy itt felhívja magára a figyelmet. A lányok jó indulatúan mulattak a kiejtésén, és határozottan örültek, ha látták, hogy elpirul. A hal túlsó oldalán egy magas, sovány, férfiasan mély hangú kanadai lány, Polly Bartlett lakott. Ő volt a teniszcsapat kapitánya, megszállott, lelkes síelő, akinek a hó jelentette az életet. Az első hálószobában az ikrek laktak, June és Janet Young, Kansas Cityből. Engesztelhetetlen vetélytársak voltak, és a nagy versengés, hogy túltegyenek egymáson az iskola közéletében, csak ritkán hagyta tanulni őket. A második emeleti hálószobában talált menedéket egy kiotói japán cserediáklány, két New Hampshire-i lány, meg két honvágyjal küszködő elsős, akik egymással is nehezen jöttek ki, mert az egyik az északi Newarkból, a másik a messzi déli Santa Féből került oda. A két utóbbi boldogtalan szobatársal, bár lényegesen fiatalabbak voltak, Victoria bizonyos sorsközösséget érzett. Akárcsak ők, maga is érezte az idegenséget, mert gyorsan felfogta, hogy neki sem lesz könnyű dolga. Aki negyedévesként jött be ebbe a bennlakó iskolába, ahol a társai már kialakult, szoros barátságban éltek. A honvágy is váratlanul érte, meg kellett küzdenie vele, és szégyenkezve gondolt arra, hogy az anyja, akitől olyan elszántan menekülni kívánt, hiányozni fog. Meglepő felfedezés volt, hogy eddig valójában végig kormányozta az életét, és most, távol Larrymore-tól, sokkal kevésbé bízott a saját képességeiben. Egy dolog hamarosan kétségtelenné vált. Az, hogy lényegesen többet kell tanulnia, mint eddig bármikor. Az Adams Akadémián jóval magasabb színvonalon folyt az oktatás, mint Livingstonban, és bár Victoria a kötelező tárgyak mellett minden ajánlott szemináriumon részt vett, ugyancsak meghökkent évfolyamtársai sokoldalú tájékozottságától. Másnap, miután megérkezett, levelet írt, becsületesen beismerte, hogy nagy fába vágta a fejszéjét. Később, mikor az első ijegységen túljutott, rájött, hogy kezdi jól érezni magát. A kötelező olvasmányok érdekesek voltak, a tanárok többnyire ösztönzőek, a lányok, akik ugyanannak az épületnek a hálótermeiben laktak, elég természetesek voltak ahhoz, hogy kényelmesen érezze magát. Polly Bartlett különösen barátságos volt. Az első vasárnap megállt a folyosón, Victoria szobája előtt, és beszólt. Egy csomóan bemegyünk a városba vásárolni. Szerzünk valami kavaját is ebédre Schraffnál. Nem jössz velünk? A meghívás annyira csábító volt, hogy nem lehetett ellenállni a kísértésnek. Victoria már nagyon vágyott arra, hogy végre lásson is valamit Bostonból. Habozás nélkül becsapta a francia könyvet, kilépett a papucsából és cipőt húzott. A buszon, amely Cambridge-be, a Harvard térre vitte őket, Victoria Polly mellé húzódott, és a kaland kellemes izgalmát érezte. A Harvard térről metróval mentek tovább, amely a föld alól kibújva átdibörgött a Longfellow hídon, a Charles folyó mellett, és az elegáns üzletnegyedbe vitte őket. Tudjátok, Washington kivéve még soha nem voltam igazán nagyvárosban, vallotta be Victoria. Nagyszerű dolog lesz itt tölteni a telet. Én nem szeretem a várost és kész, felelte Polly. Abban a pillanatban, ahogy a síelés elkezdődik, én nagyon ritkán jövök be a városba. Még színházba se? Az egyik legfőbb vágyam, hogy igazi jó darabokat lássak, mondta Victoria. Természetesen hivatásos színészekkel, nem csak a fél amatőrökkel. Ennél mi sem könnyebb. Bostonban nagyon sok premier van, mondta Polly. Vannak különböző tárlatok, koncertek és hasonlók. Azt hiszem, elég sok lehetőség van. Én biztos vagyok benne. És ebben a pillanatban Victoria lelkesedése határtalan volt. És itt van maga a város. Soha nem indultál még el csak úgy felfedező útra? Nem én, mondta Polly. Ha én fel akarok fedezni valamit, akkor vidékre megyek, és nem a városba. És ma, nevetett Victoria. Ó, ma egy csomó elintézni valóm van, vallotta be Polly. Kell egy új esőköpeny, valami gyapjú pantalló, és azt hiszem jobb, ha minél előbb lerázom a gondját. A Bonvit áruház diákosztálya, ahol Polly anyjának folyószámlája volt, teljesen elbűvölte Victoriát. soha életében nem látott szebb ruhákat. Ellentétben a saját, kétségbejtően gyerekes ruhájával, ami történetesen rajta volt, és amit Vicky még elég jónak ítélt. Victoria a falakon elhelyezett hosszú tükrökben szemlélte magát, és zavartan ráncigálta az övét. Valamennyi lány többé-kevésbé finoman, választékosan öltözött, csak ő, egyedül ő hordott olyan ruhákat, amelyek 14 éves korában hordhatott. És 17 éves vagyok, háborgott magában Victoria. Majdnem olyan öreg, mint anyu volt, amikor hazajött Larrymore-ba, mint újdonsült asszony. A sárga ruhán kívül, amit én vettem, egyetlen egy roncs sincs a szekrényeben, amiben ne úgy néznék ki, mint egy gyerek. Vicky mégis kinevette a sárga ruhát. Egy kicsit még esetlen vagy benne, bogaram, mondta. Neked bőszoknya kell, hogy elrejtse azt a kiskutyahájat, amit a nagymama kifogásol. De Victoria szerint a bőszoknya sokkal kevésbé rejtette el az átmeneti előnytelenségeket. Nem tarthatsz örökre kislányként, kiabált magából kikelve, és meglepte az anyja szemében támadt kis szomorúság. De édesem, dorombolt Vicky, az igazán nevetséges gondolat, a lányok olyanok, mint a virágok, különböző évszakokban nyílnak. Tehetek én arról, ha te későn virágzó lány vagy? Victoria végül is, mi más tehetett volna, nevetett. Olyan vagy, mint a nagymama visszhangja, jegyezte meg gúnyosan. Egy vérbeli növénynemesítő hangja. De a ruháit, amelyekkel Bostonba jött, mégis Vicky választotta ki. Most, ahogy elboldulva lebegett Polly mögött, ellenállhatatlan vágyat érzett a gyönyörű dolgok után, amelyeket itt láthatott, megérinthetett, de nem volt rá pénze. Ha csak egy kicsi pénzt kereshetnék, gondolta. Ha találnék valami kisegítő munkát. Milyen remek lenne egy-két olyan ruha, amit saját maga választ. Például az a mély piros gyapjú, vagy az az arany tweed kosztüm, amelyik majdnem olyan színű, mint a haja. De akárhogyan zsugorgatná is a szűkemmért, kevéske zseppénzét, kitavaszodna, mire megvehetné akár a legolcsóbb ruhát is, ami ezeken az akasztókon lógott. Ha a Bonvit áruház izgalomba hozta Victoriát, a kirakatok, amelyek a Newbury úton tárultak elé, valósággal elkápráztatták. A ruhák olyanok voltak, mint az ékszerek, minden egyes darab a hozzávaló cipővel, kalappal, kesztyűvel, táskával kiegészítve tündökölt az üvegtáblák mögött. Elmaradozott a lányoktól, elragadtatva bámulta a kirakatokat, és percről percre nagyobb izgalomba jött. Milyen isteni lenne, ha néhány ruhát választhatna magának. Mondhatott anyja, amit akart. Victoria biztos volt benne, hogy a sárga ruha jól áll neki. Az arcának bársonyos fényt adott, a haja csak nem bronzosan csillogott, és, ami még ennél is fontosabb, csinosabbnak érezte magát abban a ruhában, mint a többiben. A pulóverek és szoknyák rendben vannak, ez uniformis, egyszerű és megszokott. De a többi ruhája, szinte kivétel nélkül, túlságosan ízetlen, túlságosan gyerekes volt egy 17 éves lány számára. Csak azért, mert Larrymore-ban született, még nem kell úgy öltöznie, mint a régi lányregények szende szüzeinek. Hazaúton, miközben a lányok önfeledten fecsegtek, Victoria azon tűnődött, hogyan tudna pénzt keresni. Hogyan tudná kielégíteni ezt az új, sóvárgó vágyát, amely olyan erős volt, hogy még az édesség utáni kívánkozásán is túltett. Ahogy a Harvard téren a föld alattiról átszálltak a buszra, Victoriának hirtelen eszébe jutott valami. Itt a környező utcákban rengeteg könyvesbolt volt. Talán ezek közül valamelyikben kaphatna valami munkát szombatonként. Merész ötlet volt, igaz, de minél többet gondolkodott rajta, annál jobban tetszett. A könyvek tapintható, érzékelhető dolgok. Sokkal könnyebb bánni velük, mint az emberekkel. A könyvekkel Victoria meghitt, baráti kapcsolatban volt. Szórakozottan válaszolt Polly kérdéseire, mit sem törődve azzal, hogy zárkozottnak, ridegnek tűnhet annyira, hogy a kanadai lány végül is csípősen rászólt. Ahhoz képest, hogy déli vagy, többet is nevethetnél. Ne haragudj, és Victoria azonnal bocsánat kérően magyarázkodni kezdett. Még mindig azokra a gyönyörű ruhákra gondolok, amiket láttunk, és most mindenemet olyan vacaknak érzem. Ugye érted?